Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Tóth Ferenc tanár úrral üldögélünk itt a Szilády Áron gimnázium egyik irodájában. Köszöntelek, Feri, nagyon sok szeretettel, és hát azért kértelek meg erre a beszélgetésre, mert mind az életkorodat, mind pedig a szakmai múltadat illetően érdemes már egy pár szót váltanunk arról, hogy ki is vagy te valójában, és hogy ennek a műsornak a címéből kiindulva miért is vagy te egy érdekes ember. Arra kérlek, hogy hát induljunk el valahonnan, legtanácsosabb, hogyha onnan a szülői háztól indulunk, és hát lássuk meg azt, hogy ki is Tóth Ferenc tanár úr valójában.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat én is. Igen, hát ez régen kezdődött ez a történet. 1957. október 23-án születtem Karcagon. Karcag egy Szolnok megyei kisváros, vagyis hát akkor annyira inkább középvárosnak mondanám. 25 ezer lakosa volt, ma valahol olyan 18-19 ezer között van. A megye harmadik legnagyobb városa volt. Három generációs család voltunk, ugye 60-ban született a húgom, Kati, és akkor ugye a szüleimmel, meg anyai nagyszüleimmel éltünk együtt, egy kétszobás házban. 7 éves voltam, amikor fürdőszobánk lett. Tévénk már volt akkor 2 éve, tehát hamarabb lett tévénk, mint fürdőszobánk. A tévé nagyon nagy dolog volt, ezt mai fejjel nehezen értenék meg. Kevés embernek volt, akkor volt az divat, hogy a családok összejártak tévét nézni esténként. Tökéletes harmóniába teltek ezek az esték, úgyhogy némi nosztalgiával gondolok vissza rá. Helyben jártam iskolában, nyilván általános iskola, 6 volt Karcagon akkor, annyi gyerek volt, hogy 6 általános iskola volt. Középiskolába kerültem 1972-ben. Hát általános iskolában kitűnő tanuló voltam, de mondjuk ez annyira nem nagy dolog. Középiskolában viszont soha nem voltam még jeles sem. Úgy emlékszem, olyan 4,3 és 4,6 között volt az átlagom. Hát én ezzel meg is elégedtem. Később 1975-ben, akkor voltam végzős a gimnáziumban, akkor jött egy lehetőség, hogy nem tudtunk erről előtte, hogy lehet jelentkezni külföldi egyetemre ösztöndíjasnak. És egy barátommal, meg egy másik lányjal, aki szintén egy osztályba járt velünk, jelentkeztünk Moszkvába. Hát ez egy nagyon, nagyon nagy vállalkozás volt, mert messze is van, meg ismeretlen volt. Akkoriban nem volt még ilyen nyitott a világ. A Szovjetunió meg végképp nem. 75 decemberében készülgettem egy kicsit a felvételére, élelmiszervegyésznek jelentkeztem. Nem tudtam, hogy mi az, de olyan jól hangzott. 76 januárjában a Műszaki Egyetemen írtuk a felvételit, és ezt éreztem, hogy jó sikerült, és fölvettek. Igen, ám csak, hogy közben még 75 decemberben kiderült, hogy az anyám rákos beteg, és hát úgy beszéltem meg otthon a apuval, hogy visszaadom az ösztöndíjat, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége ennek. Egyébként itt hozzátenném, hogy csodaszámba menő műtétekkel, orvosi bravúrral anyukám 83 évet élt, tehát még 42 évet élt utána. Visszamondtam az ösztöndíjat, egyébként meglepett, hogy milyen egyszerűen ment minisztériumba, behívtak, hogy beszéljük meg a részleteket, és akkor én mondtam, hogy én visszalépnék. Még az se érdekelte őket, hogy miért. Azt mondták, hogy üljek le oda, vegyek egy A4-es lapot, ott volt egy toll, és saját kézírásommal írjam meg, hogy én visszalépek az ösztöndíjtól. Nem volt gond, mert már mögöttem ott volt a következő, aki ki akart menni, és ez volt életemben az első olyan esemény talán, ami ilyen meghatározó, életemet meghatározó döntés volt. Utólag azt mondom, jól döntöttem. Akkor innentől kezdve kicsit olyan szerencsétlenül intéztem a dolgaimat, nem csináltam semmit. Aztán kaptam egy értesítést áprilisban, hogy az személyi anyagomat átküldték a Műszaki Egyetemre, vegyészmérnöki karra, aztán valamit csináljak, vagy állapítsak meg ott egy szakot, mert ott ilyen nincsen, hogy élelmiszervegyész. Na akkor úgy döntöttem, hogy nem jó ez nekem, mert meg voltam ijedve, voltak barátaim, hogy sokat kell rajzolni. És én féltem attól, hogy rajztól nem vagyok ügyes sem, meg nem tetszett. Kikértem a személyi anyagomat, bevittem Debrecenbe, és Debrecenbe fölvettek matematika-fizika szakos tanárként, nem kellett felvételiznem sem. ez volt a végállomás egyelőre. Akkor úgy tűnt, hogy ez. 76. szeptemberében bevonultam katonának. Cegléden voltam katona, oda vitték a debreceni egyetemistákat, meg a kandó műszaki főiskolásokat. 77. szeptemberében elkezdtem az egyetemet. Nem volt különösebben motivációm, megmondom őszintén, a fizikát borzasztóan nem szerettem, nem is tudtam, de nem volt olyan gondom azért, hogy hát ne tudnám megcsinálni az évet, de nem, szenvedtem. És következő év végén ott hagytam, pontosabban váltottam. Akkoriban nem volt még ilyen lehetőség, hogy egyszakos legyen az ember, vagy bármilyen szakkal párosítani a matematikát, és akkor egyedül ami lehetőség volt az, hogy matematika földrajz szak Szegeden indult. Ide kerültem, 1978. szeptemberében kezdtem el ezt az iskolát.
Hát jó nagy léptekkel haladtunk, nem is egészen így terveztük, hogy már az egyetemi évekig eljutunk. Egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk meg tanár úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazinunkat hallják. Benne Tóth Ferenc tanárúrral beszélgetünk. Hát nagyon messziről kerültél erre a vidékre, hát gondolom fogsz majd erről is egy pár gondolatot mondani.
Igen, tehát 1983-ban kaptam meg a diplomámat a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, és hát innen kapcsolódik, ugye hogyan kerültem Kiskunhalasra, ezt a kérdést sokan föltették, illetve még manapság is fölteszik. Az történt, hogy a 80-as évek elején már az akkori rendszer engedett némi magánvállalkozást is legalizált, és volt nekem egy nagyon jó gyerekkori barátom, aki most is nyilván nagyon jó barátom, aki az építőiparban egy úgynevezett GMK-t csinált, üzemeltetett Budapesten, és megbeszéltük, hogy elmegyek oda hozzá dolgozni. Egy kicsit érdekes váltás lett volna, de megvolt rá az elképzelésünk, hogy hogyan fog ez működni, és ez sajnos végül nem jött össze anyagi okok miatt, tehát be kellett volna szállni egy komoly pénzösszeggel állóeszköz állományba, az nekem nem volt, csak később derült ki. És akkor Szabó Károly, aki akkor a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója volt, eljött Szegedre a tanulmányi osztályra, és közölte a dolgozókkal, hogy neki kellene egy egyedülálló férfi matematika tanár kollégiumi nevelőnek. Na most ez úgy tessék elképzelni, hogy egyedül az egész egyetemen én nem adtam be sehova pályázatot. Tehát mondták ott a irodán dolgozók, hogy egyedül én vagyok, viszont én minden kritériumnak megfelelek. Írt egy levelet az igazgató úr, találkoztunk, én akkor voltam először Kiskunhalason, soha semmilyen alkalomból nem voltam rokonom, ismerősöm, barátom nem volt itt, illetve kiderült később, hogy mégis, csak nem tudtam róla. És akkor itt megegyeztünk, ide kerültem 1983. augusztus 1-ével, a munkakönyvemben ez a dátum szerepel, és még egy érdekessége ennek, emlékszem az első fizetésemre, 3600 forint volt, meg 300 forint műszakpótlék, úgynevezett műszakpótlék, tehát 3900 forint volt. Előtte nyaranként én dolgoztam, minden nyáron táviratkézbesítő voltam, ott 5000 forintot kerestem egy hónapba, ami úgy jelenti, hogy 2500 volt a munkabér, és tervezhető, biztos, borra való pénz volt ugyanannyi. Mi az is 2500. Tehát itt elkezdtem, hogy pedagógus bérek akkor is hasonlóak voltak a maihoz, így arányaiban, és hát egy nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy örömmel kezdtem. Remek társaságba kerültem, egy nagyon jó hangulatú, jó humorú kollégák közé, akikkel felejthetetlen éveket töltöttem el, és mondhatom azt, hogy talán ugye fiatal is voltam, az is sokat jelentett, hogy hát életem egyik legszebb időszaka volt. Kollégiumban laktam, és hát ez ugye közel is volt az iskolához, praktikus is volt. Az akkori gyerekek teljesen más felfogásúak voltak. Hát azt mondom, hogy az iskola átlag 3 egész alatt volt, 2,90 valamennyi, akkor biztosan sokan meglepődnek. Hát ennek két oka van. Az egyik, hogy ezek az akkori jegyek, ezek hát, hogy is mondjam, valós jegyek voltak. Tehát nem tupírozott jegyek voltak, biztos mindenki érte, hogy mire gondolok. Azt a jegyet kapták, amit megérdemeltek. Nem volt divat az sem, hogy a szülők bejárjanak reklamálni, meg mindenféle módon hatni arra, hogy a gyerek ugye jobb legyen. Na, a gyerek aztán végképp nem foglalkozott vele. Ugye egy osztály, egy 30 fős osztályból körülbelül olyan 4-5 volt, aki mondjuk lehet, hogy jobb esetben 6-7 volt, aki tovább tanult. Aztán ez a szám megváltozott, mert ugye megváltozott a gyermekanyag is, mert a TSZ-ek megszűntek, állami gazdaság megszűnt, nem volt szükség mezőgazdasági gépszerelőre, növénytermesztőre, de innentől kezdve is az iskola nem küzdött beiskolázási gonddal, mert annyi volt a különbség, hogy átalakult a profilunk. Érettségi után a gyerekeink más irányba mentek, azóta is mi adjuk a város pincéreit, taxisait, vállalkozóit, boltéladókat. Kevés olyan hely van, ahova bemegyek, hogy ne ismerjenek, és megállták a helyüket. Érettségi találkozókra mindig el szoktam menni, ha meghívnak. Megmondom őszintén, csak ez a korosztály hív, fiatalok már nem szoktak meghívni, de ez így természetes is. És én azt örömmel látom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan van, olyan fiú van, hát fiúkat mondok, mert akkor azok voltak, aki lesüllyedt volna. Tehát nem volt jellemző. Mondhatnám azt, hogy valamit biztos nagyon jól csináltunk, inkább azt mondom, hogy jó kezeltük azokat a problémákat, amik az a korosztály megjelenített, amivel szembe kellett nézni. Nem vettem észre még olyat szintén ilyen találkozókon, hogy a gyerekek ne tisztelettel és szeretettel beszéljenek az akkori tanárokról. Sajnos nagy részük már nem él ezeknek a kollégáknak. És ennek megfelelően ugye a tanulóink a későbbiekben már nem tudták a gyerekeiket ugyanazokhoz a tanárokhoz irányítani, pedig sokan szívesen megtették volna ezt tudom, ezt elmondták nekem. Hát ez az időszak, ez a mondhatni ilyen felhőtlen, boldog, remek időszak, ez ugye a 90-es évek közepéig tartott. Hát én is öregedtem már, ugye lassan 40 éves lettem, mert ugye aztán másként látta az ember sok mindent, meg persze a tantestületen belül is olyan változások voltak, aminek én nem igazán örültem. Tehát olyanok mentek el nyugdíjba, akik fontosak voltak nekem, illetve többen is meghaltak nagyon korán, és kicsit olyan számomra érthetetlen módon. Az iskola az prosperált, nem volt gond, új szakok jelentek meg. Hát érdekesség, hogy a lányok, akikből elvétve volt, amikor én odamentem, nem tudom, talán 3 lány volt, vagy 4 az egész iskolába, de 83-ban beindult egy úgynevezett áruforgalmi tagozat, ahol azért zömében lányok voltak, és így fokozatosan nőtt a leánytanulók száma. Szerintem most már több a leány, mint a fiú, de ez egy országos tendencia, tehát ezzel nem hiszem, hogy nagyon meg kéne lepődni ezen.
Kedves hallgatók, önök is látják ebben a beszélgetésben, vagy pontosabban hallják, hogy az élet nem mindig úgy írja a forgatókönyvet, meg a sztorit, hogy nekünk az a legkedvezőbb, a legszimpatikusabb lenne. De hát azért én azt hiszem, hogy te is igyekeztél a legjobbat kihozni azokból a lehetőségekből, amelyek adódtak. Ennél a gondolatnál folytatjuk néhány percnyi zenehallgatás után. Várjuk vissza önöket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, ahogy ígértem, itt vagyunk ismét, Tóth Ferenc tanárúrral beszélgetünk. Az életed egy fontos összetevője vagy alkotó része a labdarúgás. Ez egy nagyon-nagyon személyes kötődés vagy elköteleződés a részedről. Erről is szívesen meghallgatunk.
Igen, az egyik igazgatóm azt mondta még fiatal koromban nekem, meg nem csak nekem, a többieknek is, hogy az a tanár, aki rendben megtartja az óráit, értékel, adminisztrál, az körülbelül a munkájának, a feladatának a felét oldotta meg, mert a másik fele az úgynevezett egyéb tevékenység. Magyarul minden tanárnak kell találni valami olyan, a pedagógus életének valami olyan oldalát, ahol tudja kamatoztatni az érdeklődését, tudását. Ugye van, aki fotószakkört vezet, van, aki versenyekre készít föl. Hát nálam ez a diáksport volt. Nekem a diáksport jelentette azt a hobbit volt, mindig szerettem a sportot, nagyon közel állt hozzám, és így nem volt meglepő, hogy bekapcsolódtam az iskolai sportéletbe is. 1989. szeptemberében kineveztek a Rákóczi labdarúgó szakosztály vezetőjének. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, ez egy nagyon nagymúltú iskolának egy szintén hasonlóan nagymúltú szakosztálya. Komoly sikereket értek el eddig is, hát igyekeztem megfelelni az elvárásoknak. Ugye itt az évnek a fénypontja a Rákóczi kupa volt, ez egy ilyen, az iskolának egy olyan megjelenése, amire odafigyelnek még az egész országos szinten. A nemzeti sport, akkor még népsportnak hívták, rendszeresen tudósított az eseményről, és hát ez még szerencsére még most is így van, hogy egy nagyon komoly rendezvény, háromnapos, akkor még az iskola, pontosabban akkor váltott át az iskola, hogy az AMK-ba átköltöztünk, hogy a kulturáltabb lehetőség legyen a nézők részére. A Rákócziba nincsen ilyen rendes kiépített nézőtér. 70-80 ember tudta nézni a meccseket, de azok is ilyen kaotikus állapotok voltak a nézőtéren. Az AMK-ba ez a szám ugye 4-500 vagy még többre emelkedett, és kényelmes, jó körülmények között. Nem akarom most felsorolni azokat a fiúkat, akik kezem alá kerültek, és szívüket, lelküket kitették azért, hogy jó szerepeljünk, túl sok lenne belőlük. Annyit mondanék, hogy ugye 4 évig ültem a Rákóczi kispadján, és egy arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztünk. Aztán lemondtam, megmondom, azért mondtam le, mert a Rákócziban volt egy elvárás, hogy indulni kellett a nagypályás bajnokságban is. Ez általában úgy nézett ki, hogy ugye szeptemberben neveztünk, általában továbbítottunk, és amikor mit tudom, október, novemberben voltak mérkőzések, azokat délelőtt kezdték, mert ugye hát sötétedett hamar. Például mondjuk összesorsoltak bennünket egy bajai iskolával, kiírták a meccset 10 órára, legkésőbb 8-kor el kellett indulnunk, 10-kor lejátszottuk a meccset dél, mire visszaértünk 3 óra volt, és akkor aznapra ugye nekem óráim voltak, azokat el kellett cserélnem. Hát akármennyire is szerettem a futballt, fizikai képtelenség volt ez. Ugye általában volt 5-6 órám, ha egy héten 2 meccsünk volt, olyan is volt, akkor 10 órát kellett pótolni. Nem bírtam. Nem bírtam. Egyszerűen átadtam Dózsa Zsoltinak a csapatvezetést. Jó helyre adtam, úgyhogy egy kis kitérő után még mindig ő csinálja. Remekül. A labdarúgással kapcsolatos élményeim itt nem értek még véget, mert ugye 93-ban lemondtam, 94-ben pedig kineveztek a városi ifi csapat edzőjének. Hát ebben jelentős része volt annak, hogy Lukács János igazgató úr lett a klubelnök, ő engem ismert, bennem bízott. Másfél évig voltam ezen a poszton, olyan középmezőnyben szerepeltünk, de szintén nagyon jó élményeim vannak arról az időről. Remek kis csapat jött össze ott is abban az időben. A felnőtt csapattal volt több gond, ott volt egy nagyon rossz őszünk, aztán bennmaradtunk. A lényeg az, hogy másfél év után átadtam, szintén ilyen időbeli gondjaim voltak, ugye edzéseket délután, novemberben, október végén, november elején már délbe kellett kezdeni az edzéseket, nem tudtam kimenni, nem volt jó. Aztán utána ugye a futballtól ezután sem szakadtam el, mert a 98-99-es bajnokságban olyan gond volt, hogy senki nem akarta elvállalni a szertáros szerepét, és úgy döntöttem, hogy 1 évre elvállalom, úgyhogy szertáros voltam 1 évig a pályán, ami azt jelenti, hogy reggel 5 órára kimentem, kimostam az előző napi mezeket, kiteregettem, 7 óra után bementem a munkahelyemre, és akkor ebéd után meg beszedtem. Meg amikor edzés volt, akkor mindig ott kellett lennem, kiadni. Hát nem volt eseménytelen. Nem mondhatnám, hogy unatkoztam. Közben persze a munkahelyemen is ugye helyt kellett állni. Jelentkeztem egy főiskolára, egy ilyen másoddiplomás képzésre, Szolnokra, a kereskedelmi és gazdasági főiskolának a külgazdasági szakát végeztem el. Ennek az volt a lényege, hogy utána 12 évig én tanítottam, meg én vizsgáztattam a külkereskedelmi ügyintéző szakra járó tanulókat. Ez egy ilyen érettségi utáni 2 éves képzés volt. Én sajnáltam nagyon, hogy vége lett, mert kifejezetten élveztem. Gyerekek is, és visszajelzések is pozitívak voltak. Többen mondták, hogy ezzel a végzettséggel tudtak elhelyezkedni. Most valamikor ugye 40 éves korom körül járunk, ugye 90-es évek vége, Hát ugye itt, amire utaltam az előbb is, hogy nagyon régi, bizalmas barátom Mikler István meghalt 58 éves korában, 99-ben, ez nagyon letört engem, meg nagyon-nagyon rosszul érintett, persze a többiek halála is, de a Pista bácsival nagyon bizalmas, jó viszonyban voltam, nagyon elszomorodtam, és nem is tudtam igazán, hogy hogyan tovább, hát aztán az élet megoldja az élet, ugye erre mondják azt, hogy az élet megy tovább.
És az élettel összefüggésben van az idő, az nekünk nagyon fogy, úgyhogy megint hallgatunk néhány percig zenét, és utána visszatérünk még beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, az Érdekes emberekről szóló magazinunkban Tóth Ferenc tanárúrral beszélgetünk. Kiskunhalas az életednek a, úgy is lehet mondani, hogy az egyik fő állomása. Most jelen pillanatban a Sziládi Áron református gimnáziumnak vagy matematika tanára, illetve a kollégium vezetője. Hogy jutottál el idáig?
A 2000-es évek elején már közel sem éreztem azt a elhivatottságot a munkahelyem iránt, ami előtte jellemző volt. Ettől függetlenül ugye bennem volt az a, hát mondhatnám, hogy kételj, valójában lustaság, hogy nem léptem ebbe az ügybe. Ugye el voltam. Aztán később jöttek változások az iskola életében, olyanok, amik alapvetően megváltoztatták az addigi helyzetet, és így aztán 2014 nyarán váltottam, és elkerültem akkor a központi iskolába. Ennek egy oka volt, hogy pont úgy jött ki a lépés, hogy az akkor regnáló középiskolai igazgató közül senkit nem ismertem. És személyesen. Mindenkit ismertem ilyen köszönés szinten, de személyesen nem ismertem. Akkor már, hogy 57 éves voltam, nem akartam kilincselni, nem akartam magamat ajánlatni. A központi iskola igazgató nőjét viszont régóta ismertem, és megkerestem. Bár tudtommal nem akartak matematika tanárt, akkoriban szerződtetni, de én megkerestem, és ajánlkoztam. Hát nincs jobb szó. Aztán utána nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy segített nekem, mert azért az ember így beállít az utcáról, még akkor is, ha ismerik, azért ez nem egy egyszerű eset. Átvett a református egyház, mint fenntartó, és azzal a feltétellel, hogy a gimnáziumot is beleértve ott tanítok, ahol szükség van rám. Ennek megfelelően az első évben szaladgálni kellett a gimi meg a általános iskola között. Hát nem mondom, hogy ez volt életem legszebb időszaka, azért 10 percem volt arra, hogy átérjek egyik iskolából a másikba. Volt olyan havas, csúszós, jeges időben, hogy számomra az első sikerélmény az volt, hogy átértem egyáltalán. Ez egy évig tartott, utána a következő 2 évben rám bíztak a gimnáziumban egy felnőtt oktatást, hát egy akkori hirtelen 11-es évfolyamot, felnőtteket, 11-12-es évfolyamot. Ők 2017-ben végeztek, és ha jól tudom, utána még egy évig volt felnőtt oktatás, de abban én már nem vettem részt. Viszont a gimnáziumban szükség volt matematika tanárra, és akkor a 2017 egy ilyen átmeneti év volt, akkor már az óráim nagy része a gimnáziumban volt, de még az általános iskolában is voltam, és 2018 szeptemberétől teljes munkaidőben itt vagyok, és attól a dátumtól kezdve vagyok kollégium vezető is, az igazgatónő felkért engem erre a beosztásra, hát talán életkorom, meg ugye az, hogy azért mögöttem egy majd 15-16 éves kollégiumi élet állt, ugye én így kezdtem, mint kollégiumi nevelő, és úgy néz ki, hogy így is fejezem be, így kerek a történet. Mellette ugye tanítok nyilván matematikát is, és ez azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor ha jövőre elérem a nyugdíjkorhatárt, így mondom, ugye most 2022. október 23-án töltöm be a 65-öt, akkor ez addig így lesz. Hát reméljük, hogy így lesz, nem lesz semmilyen egyéb változás. És tulajdonképpen mondhatom azt, hogy életem legszebb időszakát töltöm itt. Nagyon jó kollégák közé kerültem. Egy pedagógusnál nem lehet mással pótolni, hogy tanárinak a légkörét, hogy belép az ember. Nagyon nem mindegy, hogy milyen gondolatok vannak a fejében. Nekem itt kivétel nélkül mindenkivel szemben csak pozitív élményeim vannak. nagyon jó összetételű tanári kar, amire tulajdonképpen én vágytam. Pontosabban, amit én ott hagytam annak idején a 90-es évek közepén, nem én hagytam ott, a tanári kar hangulata hagyott ott engem, de hasonlóan jó, és nagyon szeretném, hogyha ez így is maradna. Terveimről ugye szoktak kérdezgetni, hogy mit csinálok majd, hát biztos találok valami elfoglaltságot, mert legalább egy félnapos elfoglaltságot valamit, mert úgy érzem, hogy van bennem még azért erő ahhoz, hogy eltöltsem való délelőttjeimet. Még nem tudom, nem akarok különösebben belemenni, nem akarok még erre gondolni, majd jövőre is ráér. Én azt hiszem, hogy ami eddig volt, az marad is, tehát sportolni, a sporttal kapcsolatos élményem, minden nézek, olvasok, mérkőzésekre járok, most pont ebben a vírusos időszakban ez nem volt jellemző, de lesz, tehát ez nem fog változni. Barátaimmal, akik között nagyon kevés pedagógus van már, akikkel úgy gondolom, hogy akivel kártyázni szoktunk, az továbbra is fogjuk gyakorolni, de egy kicsit sűrűbben, aztán hát a többit majd meglátjuk. Egyelőre abba bízom, hogy fizikailag bírni fogom, és az egészségi állapotom az megengedi majd, hogy ezeket a terveket valóra váltsam.
Feri, én nagyon remélem, hogy ezek a tervek, ezek teljesülésbe mennek majd, hát annál is inkább, mert talán mondhatom, hogy én is azon kevesek közé tartozom, akik tanárként baráti körödbe, vagy a hozzád közelebb állók körébe tartoznak. Én nagyon jó egészséget kívánok neked, és az, hogy ez a jó, egészséges humorod, ez megmaradjon. Átestél egy nagyon nehéz időszakon az elmúlt hónapokban, és ez a jó humor akkor, mintha egy picit megkopott volna, de nagyon örülök annak, hogy visszatért. Kedves hallgatók, Tóth Ferenc tanár úrral beszélgettünk. Remélem, önöknek is örömet szereztünk azzal, hogy az életébe egy kicsivel nagyobb ablakon betekinthettünk, mint az eddigiek során ez történt. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Tőled is elbúcsúzom, Feri, Isten áldjon.